Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, a mai ünnepre oltár, illetve igehirdetés alapjául rendelt igét, Hósás próféta könyvének a 10. részéből, egyetlen versben, a 12. a következőképp. Vessetek magatoknak igazságot, akkor hűséget arathattok. Szántsátok föl az új szántóföldet, mert ideje, hogy keressétek az Urat, míg majd eljön és hullatja rátok az igazság esőjét. Amen. Foglaljunk helyet. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, bizonyára tudjuk azt, hogy tulajdonképpen most is karácsony van. Abban az értelemben biztosan tudjuk, hogy a karácsonyi ünnepkörön belül vagyunk, hiszen az egy egész tág, azt is mondhatnánk, hogy karácsony holdudvara igen széles, és adventtől egészen a vízkereszt, tehát követő vasárnapok közül az utolsóig tart ez a holdudvar, karácsonynak ez a sugara, így vetődik előre és a végére. De amit most mondtam, az még egész, ennél sokkal konkrétabban is igaz, hogy valamikor a két ünnep, karácsony és az év fordulójának az ünnepe, az ugyanaz volt, ugyanott volt, akkor kezdődött az év, az új esztendő, amikor karácsony volt, ráadásul ugye azt is lehet tudni, hogy előbb volt az évfordulónak az ünnepe, egy ősi pogány szinte minden ismert kultúrában megünnepelt ünnep, amikor ugye újra átfordul a napok, átfordulnak az egyre világosodó időszakba a téli napfordulónak az ideje, és aztán később mondhatni keresztelték meg az ünnepet, és lett karácsony ünnepe, hiszen nem tudtuk, sohasem tudtuk, hogy Jézus mikor született, az év melyik napján született. Jó ideig nem is ünnepelték a karácsonyt, és aztán tulajdonképpen az az igény hívta életre, kevésbé az, hogy valami napja legyen Jézus születésének, sokkal inkább az, hogy ezt a nagyon szívós, a keresztény világban is magát nagyon erősen tartó ősi pogány ünnepet, ahelyett, hogy eltörölnénk és tűzzel, vassal büntetnénk az ünneplését, sokkal egyszerűbb ide tenni az egyik legnagyobb ünnepünket, így került ide a karácsony december végére. És aztán a különböző számítás, pontosítások miatt történt az, hogy eltolódott a kettő egymástól, valamikor az év fordulójára esett, akkor ünnepelték karácsonyt. És mindezt azért mondtam el, mert tulajdonképpen nagyon jó, hogy van ez az eltolódás, és ma már karácsony jegyében ünnepelhetünk, túl vagyunk ezen az ünnepen. Azt is mondhatnám, hogy ugye a karácsony jegyében zajlik az évnek a fordulója, az új évnek a búcsúztatása és az újnak a kezdete. Az is nagyon érdekes dolog, és megint csak kapcsolódik, hogy ez a régi ősi ünnepnek a nyomai ma felfedezhető, pedig már rég nem gondol erre senki, az a fajta helyehúja, az a fajta ünneplés, néha kicsit, sőt időnként túlságosan is önfelett ünnepség, ami szilvesztert jellemzi, ez valamikor annak az eljátszásából alakult ki, ahogy a archaikus népek eljátszották ilyenkor az év végén, amikor a legsűrűbb a sötétség, a káoszt, azért, hogy a következő nap kisimuljon minden, újra átéljék a teremtés, a rendezett életnek, a rendben jött, rendbetett életnek az élményét. És ez ami ebből számunkra megmaradt, az ennek a folyománya, az a káosznak az eljátszása tulajdonképpen, ami ilyenkor történik, dudával, síppal, dobbal, durrongatással, kicsit kirúgunk a hámból, és aztán a következő napon, amikor az a nap virrat fel, hát most néhány nap eltolódással, amikor újra növekedni fog a világosság, akkor újra teremtődjön, újra rendbe jöjjön, újra helyére kerüljön az életünkben minden. És hogyha most ezt abba az összefüggésbe állítjuk, hogy már mindez karácsony jegyében tehetjük meg, akkor nagyon érdekes párhuzamot figyelhetünk meg. A holnapi ünnepnek az egyik igéje az épp Jézus nevével kapcsolatos, az a rövid tudósítás, hogy Jézust úgy nevezték el, ahogy az angyal mondta, Jósuának, ami ugyanaz egyébként, mint a Józsué az Ószövetségben, és abban az időben eléggé elterjedt név volt, ami eredetileg azt jelenti, hogy szabadító. És ha így van, a holnapi nap az új teremtés, az új kezdet ennek a jegyében történik, akkor hadd hívjam fel a figyelmet egy másik névre, Jézus nevére, ami karácsony körül kerül elő. Ahogy nem nevezték soha Jézus, de mégis az ígéret szerint úgy hívták, hogy Emmanuel, azaz velünk az Isten. Amikor most búcsúztatjuk az ó évet, az elmúlt esztendőnek a végén, nagyon jó így gondolni erre az összefüggésre, hogy hát Isten velünk volt, és talán így indul majd a következés azzal a reménységgel, azzal a fohásszal, hogy legyen ezután is Isten velünk. Az az érdekes, hogy ez a kicsit számadás, hálaadásnak az ideje, a megállás, most már nem csak a napi megállás az Isten színe előtt, hanem az egész évünket elé víve és kicsit szembenézve magunkkal és ezzel az esztendővel, ez egy egészen érdekes igének a jegyében történik. Ez az Ószövetség ige Hóseás próféta könyvéből több szempontból is, mintha egy kicsit úgy lötyögne vagy kilógna ebből a mai összefüggésből, a mai kontextusból. Ugye az egyik az, hogy jövőre orientált. Egy olyan intelmet hallunk a prófétától, illetve a proféta közvetítésétől, a Teremtő Istentől, hogyha igazságot vetünk, akkor hűséget fogunk aratni. Már ez is egy kicsit a jövőbe vezet, hiszen a jövőnket próbálja tanácsolni, látja el intelemmel, és aztán ugye egyértelműen már a jövőről szól, hogy ideje, hogy keressétek az utat, míg majd eljön, és hullatja rátok az igazság esőjét. Ma, ami óhatatlanul a visszatekintésről szól, a mai ünnep, nagyon érdekes, hogy a jövő felé fordít bennünket ez az ige. És van még egy érdekes vonása, és ez talán még izgalmasabb, hogy nem valamiféle érzékelhető, kézzel fogható áldás ígéretéről van szó. És különösen azért izgalmas, mert ez az Ószövetségben van, és hogy az Ószövetség népe, ahogy még Jézus korában is mindenki, azt gondolta, hogy az Isten jó akarata, az Isten áldása, az Isten segítsége az mindig rögtön kézzel fogható dolgokra konvertálódik. Akit az Isten szeret, és akit megáld, elég, ha csak a Zsoltárok könyvét végigolvassuk, annak az életén egyből mindez ki fog ábrázolódni, meg fog jelenni. Isten áldása, jó akarata mindig jólétet is jelent, mindig egészséget is jelent, mindig prosperálást is jelent. És itt mégsem erről van szó. Hanem igazságról és hűségről. És amikor azt olvassuk, aki igazságot, ha igazságot vettek, akkor hűséget arattok, akkor itt nem is arról van szó, hogy egyik oldalon igazság, másikon hűség, hanem a héber írás művészetnek megfelelően itt gondolatpárokról van szó, tulajdonképpen arról van szó, hogy az igazság és a hűség az egymást feltételező, egymást kiegészítő, egymás magyarázó kifejezések. Mit jelent mindez? Akár visszatekintünk az igazságnak és a hűségnek a kérdése, akár hogyha előre tekintünk már egy kicsit a jövő felé, a holnap témájából egy kicsit ellopva, és erre vágyunk. Hiszen bármennyire nem gondolkodunk már úgy, mint az ókori zsidóság, hogy minden rögtön meglátszik az életünkön, a hűség is és a hűtlenség is, jólétként, illetve csapásként. Mi nem gondolkodunk így, de mégis, amikor azon gondolkodunk, hogy hogyan áldott meg az elmúlt évben az Isten, és mit várunk a jövőre nézve, azért azok is eléggé kézzelfogható dolgok. Nyilván benne van az, hogy boldoguljunk. Ahogy hálát is adunk azért, hogy az elmúlt évben boldogultunk. Volt mit a kenyérbe aprítani, nem kellett napról napra élni, nem kellett nélkülözni, tudtunk fűteni, és pláne, ha az egészségre gondolunk. Bármennyire nem pontosan úgy gondolkodunk, azért a mélyben, a zsigereinkben ugyanaz a gondolat van, ha Isten megállt bennünket, akkor például lesz egészségünk. Ismerjük ugye azt a mondást, hányszor hallott, hogy csak egészség legyen, tisztelendő úr. És erre nagyon nem szívesen válaszolta vissza az, hogy álljon meg a menet. Hát tényleg csak erről van szó? Néha az az érzésem, hogy tényleg csak erről van szó, és mielőtt én nagyképűen azt mondanám, hogy hát tekintsünk magasabb, nemesebb dolgokra, mint pusztán az egészségünk, én is ugyanúgy vagyok vele, az ember addig ilyen magasztos, amíg valami komoly dolog el nem kapja. És akkor rájön arra, hogy hát tényleg van valami ebben a másik gyakran mondott mondásban, hogy csak egészség legyen, akkor minden van. Nincs minden, de azért az embernek egy alapvető belső testi és lelki stabilitása azért kell, például ahhoz, hogy szembenézzünk az élet viszontagságaival. És ha az megrendül, akkor nagyon sokszor minden megrendül. És nagyon ritka, hogy a bensőnk, a lelkünk érintetlen marad akkor, hogyha a testi épségünk rendül meg. Most mégis azt halljuk, hogy igazság és hűség. És én azt gondolom, ez pontosan azért nagyon fontos, mert erre ritkában szoktunk gondolni. Arról beszél itt a proféta, illetve maga Isten a profétán keresztül, arról beszél, hogy lehet, hogy van mindez, lehet, hogy van egészség éppen. Lehet, hogy van mit a tejbe aprítani, hogy egy viszonylagos létbiztonságunk megvan. Lehet, hogy sikeresek vagyunk, és ez mind nagyon jó. De hogy igazán tudjuk élvezni, ahhoz szükség van igazságra is. Csak ez a szó túlságosan elvont, és talán nem is tudjuk rögtön, hogy miről van szó. Jogállamban élünk, azt kell mondani, hogy alapvetően igazságosság van, tudjuk azt, hogy vannak még azért kiskapuk, de azért alapvetően lehet bízni az igazságosságban. Miről van szó? Hát nyilvánvaló valami többről van szó. Hát arról van szó, hogy az ember igazán akkor tudja élvezni, élni, megélni a megáldott, mindenféle jóval megáldott életet. Hogyha emellé egy bizonyos fajta tartás is van kívül és belül, személyünkben és a környezetünkben. Nagyon rossz látni azt, ami nyilván bizonyos értelme mindig így volt, de hát ugye minket mindig a jelenünk izgat legjobban, és borzasztó dolog az, hogy mennyi hazugsággal van teli az életünk, hogy mennyi ál dologgal van teli az életünk, hogy mennyire, csak arra figyeljünk, hogy mennyire azt szoktuk vizsgálni, nem az, hogy a másik mit mond, hanem mit akar vele mondani. Nem egyezik a kettő. Már eleve élünk a gyanúperrel, és még akkor is élünk a gyanúperrel, mikor egyébként valaki nagyon világosan, őszintén azt mondja, amit pontosan gondol, sokszor már akkor is mögé akarunk gondolni. A lét elemünké vált ez a dupla gondolkodás. Mit mond és mit akar mondani? És ez azt jelenti, hogy borzasztó átláthatatlanná, szövevényessé tettük és folyamatosan tesszük az életünket, szőjük tovább ezt a szövevényt. Hogy nem, ahogy a közéletben látjuk, én azt gondolom, az többek között azért idegesít, mert egy picit a közélet hogy is mondjam, leképezi azt, ami kicsibe közöttünk van a mikrokapcsolatainkban, a saját személyes életünkben. És ez valahogy mindig, ha nem is gondolunk rá, ez úgy bepiszkítja a képet. Valahogy megrontja ezt az egészet. És Isten őriz, hogy valami romantikus, vagy szentimentálisan nézem az egyszerű vagy szegényes életet, de ugye azt szokták mondani, hogy inkább a becsületes szegénység, egyszerűség, mint ezzel a hazugság, ami igazságtalansággal teli, bővelkedő élet. Én azt gondolom, hogy ez nem ilyen egyszerű ez a kérdés. De kétségtelen az, hogy nagyon sokszor azért, hogy rendben legyünk, hogy helyén legyen az életünk, a külsőségeit, a feltételeit tekintve, belemegyünk egy csomó kompromisszumba. És amikor a kompromisszumokat kezelni akarjuk, azokat újabb kompromisszumokkal kezeljük. És amit itt az Isten mond, az nem más, mint az, hogy az egész nem ér semmit, és ezt jó mélyen te is tudod. Nem ér semmit, hogyha nem igazságban és hűségben történik. És így tekintsünk vissza az elmúlt esztendőre is. Nyilvánvaló a megállásnak az alkalma, és végignézni magunkon. Talán egy év még nem olyan nagy idő, bár a hozzám hasonló memóriájuknak talán így van, jobb lenne kicsit sűrűbben megállni, hát nyilván azért van erre is mód, de így egy nagy, egy éves szelete után az életünknek így végignézni. És nem azért, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és ez is itt van ebben az igében, nem azért, mert az Isten akkor érzi jó magát, hogyha mi tele vagyunk bűnbánattal. Nekünk fontos ez. Az Isten a maga szeretete miatt szeretné azt, hogy legalább a magunk számára transzparens legyen az életünk. Mert nem jó így. És egyre rosszabb lesz, hogyha csak ezeken a kompromisszumokon keresztül tudjuk szerintünk élhetővé tenni az életünket. Ki kellene tisztítani? Ki kellene gyomlálni? És persze attól félünk, hogy akkor elveszítjük azt a sok jót, azt a sok előnyt, azt a sok mindent, ami miatt belementünk ezekbe a kompromisszumokba. Bátorság kell hozzá, ez kétségtelen. Ez saját magamnak is szól. De az év fordulója, mint egy nagy lélegzetvételi lehetőség, a káoszból, a kozmoszba való visszazökkenésnek a lehetősége, ez talán erőt ad ehhez a bátorsághoz és ez az őszinteséghez. És még valami nagyon fontos megszól ebben az igében, az, hogy számunkra az igazság az nem egy elvont, absztrakt valami, hanem ugye a hűséghez kapcsolódik. Az igazság az állhat önmagában is. A hűség az mindig valakihez való kötődés. Valakivel való kapcsolatban igazságosnak lenni, ezt jelenti hűségesnek lenni. Hogy nem valamiféle elv szerinti életről beszél az Isten. Nem arról van szó, hogy elvek alapján éljünk. Az elvek néha jó mankók, de időnként el kell dobni ezeket a mankókat. A hűség egy sokkal gazdagabb fogalom, mert sokszor azt is jelenti, hogy pontosan a hűségnek az érdekében az ember eldobja az absztrakt igazságosságot. Amikor valakinek valamit azért nem mondunk meg, pedig nem könnyű dolog, mert tudjuk, hogy összeroppanna. Ha az absztrakt igazságosság felől nézzük, akkor hazudunk tulajdonképpen. De ha nem akarom, hogy összeroppanjon az igazság súlya alatt, akkor a hűség szerint vagyok vele igazságos. Az mindig személyre szabott. És persze az Istenhez való hűséget is jelenti, de ezt ne válasszuk el sose olyan élesen a másik ember iránti hűségben. Hogy Jézus azt mondja a példázatban, hogy velem tettétek, vagy velem nem tettétek meg, az ezt is jelenti. Ne gondoljuk, hogy van egy kötődésünk, meg egy etikánk az Isten felé, és van egy horizontális az ember felé. A kettő, mondja Jézus, egy tőről fakad, lényegében ugyanaz. Ezt mondja a tékozló fiú is, amikor azt mondja, hogy vétkeztem az ég ellen és te ellened. A kettő egybeesik. Isten nem követel magának többet, különlegeset, csak neki szólót, hanem azt, hogy bánjunk egymással hűségesen. És nagyon érdekes, és az utolsó érdekes vonás ennek a nagyon rövid igének, hogy kétféle értelemben beszél az igazságosságról. Arról beszél, hogy vessetek igazságosságot, vagy igazságot. Azt is mondhatnánk, az input is igazság, és a végén ugye azt mondja, hogy az Isten majd az igazság esőjét hullatja rád. És nem fordítva mondja. Nem azt mondja, hogy először tétessen nekem igazság ezen a földön. És akkor majd én is igazságos leszek. Ismerjük, ugye? Hát mit csináljak? Egy olyan korrupt, összekuszálódott világban élek, hogy én is csak így tudok boldogulni. És ebben az igében azt mondja Isten, hogy te élj igazságos. Akkor is, hogyha ezt nem kapod rögtön vissza. Légy akkor is hűséges, ha egyébként magad körül hűtlenséget tapasztalsz. Ha neked nincs meg az igazság. És majd hullani fog rád az igazság esője. Nagyon nehéz ezt hinni. Az esetek többségében nem is hisszük az igazság. Mégis most egy nagy levegőt véve, egy esztendő végén és egy új előtt állva, halljuk újra az Isten üdítő igéjét arról, hogy lehetőséged van hűségesen élni és igazságosan élni. Ha lehetőséged van, az azt jelenti, ha hű vagy hozzám, akkor így is élsz. És majd lesz igazságosság. És ez nem csak azt jelenti, hogy ha majd jól teljesítettél, akkor majd én elhozom az igazságosságot, hanem azt jelenti, hogy ha minél többen meghalljuk, és minél többen tapasztaljuk egymástól, mert igazából valamennyiünket idegesít ez a felemás, félig hamis életünk úgy, ahogy van, akkor egymást bátorítjuk ezzel abban, hogy valóban igazságosabbá, őszintébbé, átláthatóbbá váljon az életünk. Hogy úgy élvezzük az Isten áldásait, vagy úgy álljunk meg a nehéz időkben, hogy tudjuk az Isten velünk. Emmanuel az azt is jelenti, nem csak azt jelenti, hogy az Isten virtuálisan velünk van, hanem bennünket hív el, hogy egymás jó társai legyünk, és ezen keresztül van ő velünk. És ilyen értelemben a felelősségünkre emlékeztet ezen az évfordulón az Isten. És ha igazságos és hűséges vagy, általad is igazságosabbá és hűségesebbé válik ez a világ. És egykor majd, amikor az Isten majd letöröl minden könnyet, ahogy mondja Jézus, amikor már nem kérdezünk semmit, mert már nem lesznek kérdéseink, akkor az egész igazság esőjévé válik. De ez nem azt jelenti, hogy addig várunk és élünk úgy, ahogy tudunk, hanem az Isten arra hív, hogy mi legyünk az úttörői, az első zsengéi az ő földön megjelenő igazságosságának és hűségének. Imádkozzunk! Teremtő Istenünk, köszönjük, hogy nem csak megtartottál, de feladatot is adtál. És köszönjük, hogy sok mindent meg tudtunk tenni, és bűnbánattal visszük eléd, hogy sok mindent nem. Add, hogy ne csak várjuk áldásodat, mi magunk is áldással lehessünk. Amen.